Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa levele 16. Benedeknek testvére halálára. Georg Ratzinger prelátus temetési szertartását július 8-án tartják a Regensburgi dómban. Ferenc pápa júliusi ima szándéka. Imádkozzunk a családokért. Ne hagyjuk magukra az időseket. Ferenc pápa felhívott egy római plébánost. A Szentszék a járvány miatt bajba került szegény országok adósságának csökkentését kéri. Emlékeket, fotókat vár az első János Pál Múzeum a Dolomitokban az újranyitás után.
Ferenc pápa levele 16. Benedeknek testvére halálára. A pápa július 2-án levélben fejezte ki együttérzését az emeritus pápával, akinek szerdán hunyt el 96 éves korában idősebb testvére a bajorországi Regensburgban. Ferenc pápa köszönetet mond 16. Benedeknek, hogy elsőként vele közölte szeretett testvére Georg Ratzinger halálhírét. Mély gyászát és lelki közelségét fejezi ki a fájdalom e pillanatában az emeritus pápának. Imádkozik az elhunyt lelki üdvéért, hogy az élet ura irgalmas jóságával fogadja be a mennyei hazába, és adja meg neki az evangéliumot hűen szolgálók jutalmát. Ferenc pápa imáiról biztosítja továbbá 16. Benedeket is, és kéri, hogy az Atyaisten Szűz Mária közbenjárásával ajándékozza meg a keresztény reménnyel és a gyengéd isteni vígasszal. Mindig egységben a feltámadt Krisztussal, a remény és a béke forrásával, Ferenc pápa végül gyermeki és testvéri szeretettel köszönti 16. Benedek emeritus pápát. Georg Ratzinger prelátus temetési szertartását július 8-án tartják a Regensburgi dómban. A Regensburgi egyházmegye saját honlapján jelentette be a temetési szertartás időpontját, amelyet vesperás és rózsafüzér imádság előz meg. A Regensburgi egyházmegye búcsúzik székesegyházának korábbi kórusigazgatójától, Georg Ratzinger atyától, 16. Benedek emeritus pápa testvérétől, aki július 1-én hunyt el 96 éves korában a Bajor városban. Július 5-én vasárnap délután 3 órakor vesperás keretében vesznek végső búcsút korábbi vezetőjüktől a Regensburgi dóm kórusának tagjai. 220 énekes működik közre a szertartáson, amely nem nyilvános esemény, de élőben követhetik az interneten, az egyházmegye weboldalán és Facebook oldalán. Július 6-án hétfőn este 7 órakor rózsafüzér imádságot tartanak a dómban, amelyre várják a híveket. Július 7-én kedden délelőtt 10 órától este 6 óráig a dómhoz tartozó Szent János templomban a hívek búcsút vehetnek Georg Ratzinger atyától, és részvétüket kifejezhetik az erre a célra kihelyezett emlékkönyvben. Július 8-án délelőtt 10 órakor pápai rekviemet tartanak a Regensburgi dómban Rudolf Föderholzer püspök vezetésével. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a hívek csak korlátozott számban vehetnek részt a szertartáson. Előre jelezni kell a részvételi szándékot a megadott telefonszámon. A gyászszertartást követően 12:30 körül az elhunytat örök nyugalomra helyezik a Regensburgi katolikus temetőben. További információkat a Regensburgi egyházmegye internetes oldalán találnak. Ferenc pápa a júliusi ima szándéka: imádkozzunk a családokért. A pápa imavilághálózata közzétette Ferenc pápa július havi ima szándékát, amelyet videóformában is mindig közread. Ez alkalommal a pápa figyelme a családok felé fordul, és rávilágít azokra a nehézségekre, amelyekkel szembe kell nézniük. A családnak szüksége van védelemre. Sok veszéllyel kell szembenéznie, az életritmusával, a stresszel. Előfordul, hogy a szülők elfelejtenek játszani a gyermekeikkel. Az egyház ösztönözze a családokat és álljon melléjük, segítse őket felfedezni olyan utakat, amelyek lehetővé teszik, hogy legyőzzék ezeket a nehézségeket. Imádkozzunk, hogy a mai családokat szeretettel, tisztelettel és tanácsokkal kísérjék el, és az államok kiemelten is védelmezzék őket, kéri Ferenc pápa júliusi ima szándékában. Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója, a júliusi ima szándékkal kapcsolatban hangsúlyozta. Tudjuk, hogy a világ számos részén a járvány még mindig jelen van. Sok a rászoruló család, amely bizonytalanságban él, munkahelyének jövője miatt. Világunk minden baja közepette, hogyan kísérik el ezeket a családokat? A pápa emlékeztet bennünket, hogy a család a társadalom alapja, és továbbra is a legmegfelelőbb struktúra arra, hogy biztosítsa a személyek átfogó jólétét, amely állandó fejlődésükhöz szükséges. A pápa az államokhoz fordulva pedig azt kéri, hogy védelmezzék őket, mert a család nem pusztán magánjellegű kérdés, hanem egy társadalmi tény. A mostani időszakban a családoknak szüksége van a támogatásra, a megerősítésre, és arra, hogy szeretettel, tisztelettel és tanácsokkal kísérjék el őket. Ha imádkozunk értük, a szolgálatukra vagyunk. Támogassuk az őket segítő szervezeteket. Minden nap szenteljünk erre időt, kéri Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója. Ne hagyjuk magukra az időseket. Ferenc pápa felhívott egy római plébánost. Július 1-én este Ferenc pápa váratlanul felhívta Roberto Cassano atyát, a római Corviale negyed keresztes Szentpálról elnevezett plébániájának vezetőjét. A pápa 2018-ban látogatott el a templom közösségéhez. A telefonbeszélgetésben azt kérte, hogy imádkozzanak érte, és viseljék gondját a legtörékenyebbeknek. Amikor a pápa felkereste plébániánkat lelkipásztori látogatás keretében, elmeséltem neki, online közvetítéseket készítünk, hogy közelebb lehessünk mindenkihez, és kértem az áldását. Sosem gondoltam arra, hogy a nyári szabadság előtt felhív majd, számolt be a szerda esti telefonhívásról Roberto Cassano atya. A Corviale római negyedet nagy kígyónak is nevezik, mert hatalmas, szürke és leromlott állapotú házsorokból álló panel lakótelep jellemzi, ahol sokféle ember él együtt. Magányos idősek, migránsok, szociális problémákkal küzdő családok és illegális lakásfoglalók, akiknek nincs otthona. Éppen hozzájuk akarta eljuttatni simogatását Ferenc pápa azáltal, hogy felhívta plébánosukat. Éppen kezdődött volna egy műsorunk utolsó része, amelyet a plébánián dolgozó másik két pappal együtt készítettünk, de semmi sem működött. Nem indult el az élő közvetítés, úgy tűnt, minden leblokkolt. Egyszer csak megszólalt a telefonom. Felvettem, és rögtön felismertem a pápa hangját, mesélte a plébános. Megpróbálta kihangosítani, hogy a vonalban lévő hívek is hallják a beszélgetést. Nagyon megható pillanat volt mindenkinek, hogy a pápa még mindig emlékezik a plébániájukon tett látogatására, és hogy imádkozik értük. Nem felejtette el Emmanuelét sem, azt a kisgyermeket, aki éppen a látogatás előtt vesztette el édesapját, és könnyek között kérdezte a pápától, hogy az édesapja vajon a mennyben van-e, annak ellenére, hogy nem volt hívő ember. A pápa akkor megölelte és vígasztalta a kisfiút. Nem egy távoli személy volt, hanem egy apa, aki azért jött el, hogy tényleg közel álljon a nehézségben lévő emberekhez, fogalmazott Roberto Cassano atya. Ferenc pápa a telefonbeszélgetésben azt kérte, hogy ne hagyják magukra a leggyengébbeket és az időseket. A plébániánk sajátos helyzetben van, sok problémával küzd. Igyekszünk minél közelebb lenni az egyedülálló idősekhez. A karantén idején gyakran felhívtuk őket, hogy érdeklődjünk, hogyan érzik magukat, szükségük van-e bármire is. Igyekeztünk mindig eljuttatni azokhoz az oltári szentséget, akik kérték. a közösségi hálók segítségével szentmiséket mutattunk be, és műsorokat készítettünk, hogy társaságot biztosítsunk az embereknek, mondta a római plébános. Mélyen megérintette a pápával folytatott beszélgetésben, hogy többször is imákat kért magáért, ezért elhatározták a templomban szolgáló papokkal, hogy a híveket bevonva minden nap imádkoznak a szeretett pápájukért, hogy az Úr támogassa és óvja meg a nehézségekben.
A Szentszék a járvány miatt bajba került szegény országok adósságának csökkentését kéri. A koronavírus okozta világjárvány soha nem látott kihívások elé állított sok államot, különösen a fejlődő országokat. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelője az adósságcsökkentést javasolta az UNCTAD, az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának genfi ülésén. Átfogó gazdasági válság, munkanélküliség, csődbe jutott vállalkozások, ingatag pénzügyi piacok, vagyis egy potenciális tragédia van kilátásban. Iván Jurkovics prelátus, a Szentszék állandó genfi ENSZ megfigyelője azt ecsetelte felszólalásában, hogy milyen súlyos következményekkel jár a pandémia a szegényebb országok számára. Pusztító erejű csapás fenyegeti őket, melyre a nemzetközi közösségnek hatékony választ kell kidolgoznia. A vatikáni prelátus aláhúzta: szembe kell nézni a fejlődő országok által az elmúlt évek során felhalmozott külföldi adósság bénító súlyával. Meg kell sokszorozni erőfeszítéseinket a jelenlegi válság fényében. A Szentszék minden nemzetet arra szólít, hogy csökkentse vagy törölje el az adósságot, ami a szegényebb országok mérlegét nyomja. Nem csak a piacok működtetésére kell gondolni, hanem át kell térni egy inkluzívabb világra, be kell fektetni az emberi tőkébe, hitelt adni a szegényeknek, megvédeni a fogyasztókat. Olyan keretrendszerre van szükség, amely harmonizálja a piac egyenlőtlenségeit. A válságnak nem csupán gazdasági és pénzügyi gyökerei vannak, hanem az elsősorban erkölcsi természetű okokra vezethető vissza, jelentette ki Iván Jurkovics prelátus az ENSZ ülésen. El kellene ismerni, hogy fontosabb a létezés a birtoklásnál, és tiszteletben kellene tartani a gazdasági etikát. A világ népeinek a szolidáris etika elve alapján kellene eljárniuk. A túlzott liberalizáció a rövidtávú haszonnak kedvezett, segédkezet nyújtott a természet kizsákmányolásához, és nem csak a gazdasági életre, hanem az emberek életére is rányomta a bélyegét. A szemünk előtt potenciálisan kibontakozó tragédia határozottan etikus, felelős megközelítést kíván tőlünk, figyelmeztetett a Szentszéki ENSZ megfigyelő. A legsürgetőbb kihívás az, hogy válaszoljunk a koronavírus miatt kialakult egészségügyi vészhelyzetre, illetve hogy mérsékeljük a gazdasági válság okozta károkat. A nemzetközi közösség nem engedheti meg, hogy a pénzügyi rendszer továbbra is egy instabil világgazdaságot generáljon. Azonnali intézkedésekkel meg kell előzni, hogy a jövőben hasonló pénzügyi válságok kirobbanjanak. Kulcsfontosságú, hogy a szolidáris etika szellemében egészségesebb, emberibb fejlődést valósítsunk meg, ahol a gazdaság a személyt szolgálja, illetve szem előtt tartja a békét és a környezetvédelmet. A vatikáni prelátus genfi felszólalásában emlékeztetett rá, hogy egy dokumentum készül az UNCTAD, az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának 15. ülésére. Ferenc pápára hivatkozva aláhúzta: most nem lehetünk közömbösek, mert az egész világ szenved, és egységre van szükség a pandémia leküzdéséhez. Ezért tehát mindenki kötelessége, hogy ne hagyjuk magára kiszolgáltatott testvéreinket. Az ENSZ a nemzetközi kereskedelem szabályainak, normáinak kialakításával, a kereskedelem és a világgazdaság összefüggéseivel, a fejlődő országok megsegítésével és a kormányok kereskedelem politikájának összehangolásával az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferencia kereteiben foglalkozik. Az első konferenciát az ENSZ közgyűlés 1964-ben hívta össze Genfben, s még ugyanabban az évben elhatározták, hogy az UNCTAD-ot a közgyűlés egyik szerveként állandósítják.
Emlékeket, fotókat vár az első János Pál Múzeum a Dolomitokban az újranyitás után. A mosolygós pápa szülővárosában, Canale d'Agordóban ismét látogatható a MUZÁL, az Albino Luciani Múzeum. Ebből az alkalomból egy új kezdeményezést indítottak, amelyben arra hívják az érdeklődőket, hogy küldjenek az intézménynek gondolatokat és emlékeket, amelyek első János Pálhoz kötődnek, aki 1978-ban csak 33 napig uralkodott, mert váratlanul meghalt. Ismét várja a látogatókat az első János Pálnak szentelt múzeum az észak-olaszországi Belluno közelében, ahol Albino Luciani született 1912. október 17-én. A karantén utáni újranyitás megünneplésére az Albino Luciani Alapítvány új kezdeményezést indított Luciani Perme elnevezéssel. Az info@fondazionepapaluciani.com e-mail címre fotókat, videókat várnak, továbbá szövegeket és imákat, amelyeket első János Pál közbenjárására ajánlanak fel. Céljuk, hogy megosszák a múzeum Facebook oldalán ezeket az emlékeket és érzéseket, amelyek a rövid uralkodás után elhunyt pápához fűződnek. Luciani pápa különösen érzékeny volt a szegények és a nehézségben lévők iránt, mert ő is szegény családból származott. Loris Serafini, a pápa emlékének szentelt múzeum igazgatója, a Vatikáni Rádiónak elmondta: ez a múzeum elmeséli Albino Luciani életét szülőhelyétől kiindulva. Egész élete a hit, az egyszerűség, a szegénység jegyében telt minden megbizatása során. Vittorio Veneto püspöke lett, majd velencei pátriárka és végül pápa. A karantén utáni újranyitást az igazgató a jövő iránti bizalom és a remény jelének tartja. Ő is így gondolta volna, mert egész életében mélyen bízott Istenben, szólt Luciani pápáról. Az első János Pálnak szentelt múzeum fontos szerepet tölt be abban, hogy közelről megismertesse az érdeklődőket a 33 napig uralkodott pápával. A tárlaton többek között látható egy filmfelvétel és fotók is arról a jelenetről, amikor 6. Pál pápa 1972. szeptember 16-án Velencében tett lelkipásztori látogatása alkalmával Albino Luciani velencei pátriárka vállára helyezte pápai stóláját. Ez a kitüntető figyelem gesztusa és profétai jel volt az alázatos pásztor irányába, akit néhány hónappal korábban kreált bíborossá. A múzeumban őrzik Luciani bíboros karóráját, amelyet megválasztása pillanatában viselt. Egy nagyon egyszerű, felhúzhatós óra volt. 6. Pál pápa titkára az új pápával való találkozásakor felajánlotta az előző pápa óráját első János Pálnak, amely automata működésű volt. Luciani pápa mosolyogva elfogadta az ajándékot, mesélte el a történetet a múzeum igazgatója. A Dolomitokban járva a múzeum újranyitása alkalmat ad arra, hogy betekintsünk és megismerjük első János Pál pápa életét és üzenetét.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Emlékeztetőül honlapunk címe hu.vaticannews.va. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Kilátó nyílt a belvárosi templom tornyaiból. Mikrofonnál Raus Péter.